Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen.
Áldás békesség, foglaljon helyet a gyülekezet, és az első énekük a 150. Zsoltár előtt néhány szót szeretnék szólni. Közben a 150. Zsoltárt kérem, hogy nyissuk is ki énekeskönyveinkben. Akinek nincs saját énekeskönyve, azt kérem, hogy innen a bejárattól vegyen, illetve ebben kérnék segítséget Ákostól, hogy osszál. Ugyanis ma Szenci Molnár Albert életéért adunk hálát. Az ő többféle munkásságából pedig itt és most arra van lehetőség, hogy a zsoltárokat emeljük ki. Igen fiatalon fordította le, és igen rövid idő alatt fordította le a 150 genfi zsoltárt. A Bibliából a kezdetektől kezdve énekelték a zsoltárokat. Mikor, milyen nyelven? Nagyon hosszú ideig latinul. Aztán az anyanyelvűség igényével, tehát Szenci Molnár Albert, itt most egy nagyot ugrottunk, Szenci Molnár Albert lefordítja a 150 zsoltárt. Azért a genfi zsoltárt, mert hiszen a reformációnak a genfi ága a zsoltárokat részesítette előnyben. A Szenci Molnár féle zsoltárok egy kis műtéten estek át az énekeskönyvünkben, erről tudjunk. Fogunk mi énekelni egy zsoltár kompozíciót Kálmán Lajos bácsitól, majd ha odaérünk, arról még pár szót szólok, csak már most jelzem, hogy hát bizonyos okokból 1948-ban az akkori szerkesztők belenyúltak a zsoltár szövegekbe. Tehát amit a kezünkben tartunk, az nem az eredeti, nem az ősforma. Ezen nem kell megbotránkozni, ez akkor 51 néhány évvel ezelőtt teljesen indokolt volt, ma meg az indokolt, hogy mi most már az eredeti szöveggel énekeljük. Ez minket, a mi kedvünket nem veszi el attól, hogy mindjárt elzengedezzük a 150. zsoltárt. Még annyit szeretnék mondani, hogy én az idősektől tudom, nagynéném is közéig tartozott, hogy ők még a Szenci Molnár Albert gimnáziumba jártak. Tehát akik tudják, hogy miről van szó, azok tudják, hogy van kecskeméti kötődése is a dolognak. Adós vagyok még Szenci Molnár Albert születésének és halálának a dátumával. Tehát 1574-ben született, és 1634-ben hunyt el. Fogunk hallani majd zsoltár feldolgozást egy holland zeneszerzőtől, akinek Szenci Molnár Albert hát egész pontosan a kortársa volt. Úgyhogy ilyen módon a kapcsolódás a darabok között megvan, a vezér, motivum, tehát a zsoltár, és akkor most csendüljön föl, kérjük a kedves gyülekezetet, hogy az orgonista, az orgona vezetésével, kíséretével énekeljük el mind a három versével a 150. zsoltár, dicsérjük az Urat. Következzen Ákom Lajos 150. Zsoltár című kompozíciója. Ákom Lajos 1895-től 1967-ig élt, tehát éppen úgy, mint abban az esztendőben hunyt el, legalábbis, mint Kodály Zoltán, tehát az ő kortársa volt. Ákom Lajos orgonaművész, zeneszerző. A Zeneművészeti Főiskolán, magyarul Zeneakadémián, Antalfi Zsíros Dezső orgonaművész tanítványa volt. Párizsban is tanult. Rövid ideig a Nemzeti Zenede orgona szakának tanára. 1921-től haláláig a Calvin téri református templom, egyház, Calvin téri református egyház fő orgonistája. Említésre méltóak orgona szerzeményei, műdalai, kórusművei, sőt, filmzenéi. Most tehát a 150. Zsoltár című kompozíciója következik.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Imádkozzunk, testvéreim! Istenünk, magasztalunk téged az ajkainkért, a hangunkért, a zenére kapott képességünkért, képességért, hogy képesek vagyunk hangszereket alkotni, és magasztalunk azért, hogy képesek vagyunk ezt arra használni, hogy téged dicsőítsünk. Szavakkal és szavak nélkül, dallamokban megfogalmazva a magasztalás és az imádságot. Magasztalunk azért, hogy úgy alkottad meg az embert, hogy miközben téged magasztalunk, a mi lelkünk is felemelkedik a hétköznapiságból, a hétköznapi rohanásból, a mindennapokból, egyfajta ünnepélyességet adva a pillanatnak. Így magasztalunk most ezért az Isten tiszteleti lehetőségért, hogy közösségben is magasztalhatunk téged, hogy hálát adhatunk. Indítsd is a szívünket arra, hogy hálaadó módon viszonyuljunk hozzád. Kérünk, hogy szólíts is meg bennünket igéddel, hogy ne csak mi szóljunk hozzád, te is szólj hozzánk, szólíts meg, beszélj lelkünkre, hadd lehessünk megszólítottak általad. Ámen. Testvéreim, Isten szavát János evangéliuma 6. részéből olvasom, a rész első 15 versét, amíg felolvasom és magyarázom, a gyülekezet kérem foglaljon helyet. Így szól hozzánk Isten szava János evangéliumából, János evangéliuma 6. részéből, a rész első 15 verséből. Figyelmes szívvel hallgassuk. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek el az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagába. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Az evangéliumokból az egyik talán legismertebb történet az 5000 ember megvendégelésének a története. Nagyon megragadja a figyelmünket az, hogy milyen kevés, milyen soknak elég volt Jézus kezében. Jézus csodát tesz. Két olyan
kísértés az, amit ki szeretnék emelni a történet elején bevezetőként, ami fenyegeti az embert akkor, amikor ezt az evangéliumi részt olvassa. Az egyik kísértés az, hogy amikor sok van, amikor bőségben vagyunk, amikor az ember bőségben van, legyen ez a bőség bármi, anyagi természeti dolog, vagy érzelmi, vagy az élet területének együttállása, ami boldogságot okoz, akkor úgy érezzük, hogy nincsen szükségünk arra, hogy Isten segítsen rajtunk. Nincsen szükségünk Istenre, nincsen szükségünk arra, hogy Jézus közelébe kerüljünk, nincsen szükségünk arra, hogy csoda történjen. Az egyik kísértés tehát a bőségből fakad, amikor bőséggel van valamiből nekünk. A másik kísértés az, amikor hiányban szenvedünk, nincsen az, amire szükségünk lenne, nagyon szükségünk lenne rá, és egy nagyon kevés van, amivel kezdhetnénk valamit. Mint ez a kevés eledel, amit ez a gyerek felajánl. Ebben a kísértésben azt mondhatja az ember, hogy de mi ez, mire elég ez, mit érek ezzel a kevéssel, ezzel a kicsivel. Amikor Isten elé járulunk az imádságunkban, akkor ez a két kísértés ugyanúgy megjelenhet. Legyen az az imádság, a dicsőítés, énekben mondott imádság, vagy szavakba öntött, hangosan vagy csendesen elmondott imádság. Amikor nem jelenik meg a dicsőítésünkben, az imádkozásunkban a hálaadás, hiszen mindenem van. Bőségben vagyok. Vagy amikor nem jelenik meg a kérés, hiszen ebből a kevésből még Isten sem tud kihozni semmit. Három mondatot szeretnék kiemelni ebből a történetből. Az egyik fél mondat, ami talán megüti a fülünket, amikor olvassuk, hogy azt mondja az ige, hogy mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Adott egy helyzet, több ezres sokaság ott van, és nincsen mit enni, és azt a tanítványok nagyon jól átérzik. És Jézus feldobja a labdát. Honnan vegyünk kenyeret ezeknek? Mert éhesek. De ő már tudta, hogy mit fog tenni. A mi életünkben is, amikor kihívások közepette vagyunk, amikor talán nem látjuk, hogy hogyan tovább, vagy merre lehetne kijutni ebből, amiben belekerültünk, jó tudnunk azt, hogy de ő már tudja, mit fog tenni. A mi életünkben is tudja. Emberileg nézve, látszólag egy megoldhatatlan kihívás elé kerülnek a tanítványok, és Jézus is. De ő már tudta, hogy mit fog tenni. Ő tudja, hogy mit tesz, amikor mi szükségben vagyunk. És az, hogy nem vagyunk szükségben, hogy valamiben bővölködünk, az is annak az eredménye, hogy ő tudja, hogy mit tesz. Az ő adománya. Felismerjük-e, hálásak vagyunk-e azért, hogy Isten tudja, hogy mit tesz. Akkor is, amikor én nem tudom. Megfogalmazzuk ezt a hálát, zengünk-e hálát, ahogyan a zsoltárok fogalmaznak. Most ezt tesszük ezen az Isten tiszteleten. De azért tesszük, mert ő tudja, hogy mit fog tenni. Tudja, hogy mit miért tesz. Ez a másik fél mondat is megfogalmazódik a tanítványok szájában, amikor a gyermek öt kenyerét és két halát oda viszik Jézushoz. De mi ez ennyinek? Mit ér ez a kevés? Mit ér ez a semmi, ez a kis semmiség? Mire megyünk ezzel? Mire használhatna Isten engem, minket? Mi ez ennyinek? De Jézus kezében ez a kevés, ez a mi ez ennyinek, ezreknek elég. Jézus kezében én, aki magamtól talán nem vagyok képes arra, hogy megtegyem, amit rám bízott, Jézus kezében mégis képes vagyok olyasmire, amit ő magam nem. Mert ő fel tud használni. mi a mi hangunk, mi a mi zenei képességünk, mi a mi imádságunk, mi a mi Isten tiszteletünk. Isten kezében nagyon is sok. Olyasmi, ami ezreket elégít meg, akik szükségben vannak. Talán hitetlenül mi magunk is gyakran kimondva, kimondatlanul ezzel a hozzáállással viszonyulunk az élethez. De mi ez ennyinek? Mire megyek ezzel? Azt olvassuk itt, hogy Jézus hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek az eledelt. A mi az ennyinek, a mi ez ennyinek hozzáállás, ami talán gyakran jellemez bennünket, ennek az ellentéte a hálás hozzáállás, a hálás élet. Az élet, ami képes hálát adni azért, ami van. Azért a kevésért is. Azért, amire talán a világ, hogy mi magunk is ösztönösen azt mondjuk, hogy mi ez ennyinek, ezért is hálát adni. Hálát adott is, kiosztotta az ott ülőknek. És mindenkinek jutott. Még több is lett. Még maradék is lett. A maradék több lett, mint amennyire szükség volt. Az, amire én, az, amire mi azt mondjuk, hogy mi ez ennyinek, mi ez, mire megyek ezzel, milyen értéke van ennek, milyen értéke van nekem. Az Jézus kezében felbecsülhetetlenül sok, mert megelégítő. És végül egyetlen szót szeretnék kiemelni. Ezt mondja az írás, hogy miután összegyűjtötték a megmaradt eledelt, amelyek feleslegesek voltak, amelyek abból maradtak, hogy már mindenki evett annyit, amennyire szüksége volt, felesleg is maradt. Egy barátom egyszer azt mondta, hogy a szeretet az egyetlen olyan dolog a világon, amiből minél többet adunk másoknak, annál több lesz nekünk belőle. Adni csak azt tud, aki hálát ad. Csak az érzi, hogy még feleslege is van. Szeretni mindenki tud. És amikor szeretek, adok. Amikor szeretek, akkor azt adom, amire azt mondja a világ, hogy mi ez ennyinek, mennyi mindenkit kellene szeretni. És milyen gyakran érezzük, hogy azokat is milyen nehéz szeretni, azokat a keveseket, akik közel vannak hozzánk. Mi ez ennyinek? De amikor szeretünk, amikor Isten szeretetét továbbadjuk a világban, amikor hálás életet élünk, kifejezzük a hálánkat Isten felé, és a hálás élet által az emberek felé is, akkor szeretünk, és a szeretet, amit adunk, azt visszakapjuk. Még felesleg is lesz. Egy hálaadó Isten tiszteleten, ahol Istennek zengünk hálát, ott kell legyen bennünk az, amiről ebben a részben szó van. Az, amire azt mondjuk, hogy mi ez ennyinek, mi értelme van ennek, értékes-e ez, ér-e ez valamit, az Jézus kezében felbecsülhetetlenül értékessé válik. Így ajánljuk a magasztalásunkat, a hálaadásunkat, a dicséretünket, az éneklésünket Jézus kezébe, akinél elég lesz az, amit odaadunk a szükségben lévőnek. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk! Jézusunk, szeretnénk megvallani neked a hitetlenségünket, vagy egy kicsit kedvesebben megfogalmazva a kicsinyítőségünket. Azt, hogy talán leggyakrabban mi magunk is, ahogyan a tanítványaid, azt mondjuk, de mi ez ennyinek, mire megyünk ennyivel. Bocsásd meg ezt a kis hitűséget. De taníts bennünket felajánlani azt, amink van, mint az a gyermek, neked ajánlani. Azt a kicsit, azt a keveset, amit oda tudunk adni, hogy a te kezedben a sokká váljon. És kérünk egyben, hogy óvj is meg bennünket attól, hogy amikor az áldásod folytán bővölködünk, vagy bőségben vagyunk, akkor azt megtartsuk magunknak. indíts bennünket hálás és adakozó életre, hogy mi is hálát adjunk azért, ami van, még akkor is, ha kevésnek érezzük, de akkor is, amikor soknak. Köszönjük ezt az Isten tiszteletet, hogy együtt magasztalhatunk téged, és együtt adhatunk hálát neked, mindazért, amit kaptunk a gyülekezetben, az egyházban, generációkon át örökölt örökségünkben. Hálásak vagyunk mindazért, ami körülvesz bennünket, és hálásak vagyunk azért, hogy a te szereteted az, ami megelégíti a mi hiányainkat és hiányosságainkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, nevedért. Amen. Mondjuk el közösen fennhangon a mi atyánkot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig foglaljunk helyet, és átadom a szót ismét Mikesi Tibor kántor úrnak.
Ez a csoda, amiről hallottunk, a szaporítás csodája, ez megmutatkozik abban is, hogy ilyen szép számmal jelen vagyunk, és örömömnek adok hangot, hogy ilyen, és megköszönöm önöknek, hogy eljöttek, és köszöntöm tisztelettel az újonnan érkezetteket is, mindenkit. Tartsunk ki, mert még fantasztikus darabok várnak ránk. Most például egy, hát ha nem tetszenek tiszteletlenségnek érteni, városunknak egy már nem köztünk levő, egy néhai emblematikus figurájától fogunk énekelni egy zsoltár kompozíciót. De előtte illik bemondani, hogy tehát Kovács Levente orgonaművész ül a billentyűknél, az orgonánál. Őt sokan ismerjük, most csak röviden annyit, hogy ő tehát orgonaművész, zongoraművész, tanár, sok tanítványa is van köztünk, és ő az, aki Kálmán Lajos bácsinak az örökségét ilyen módon viszi tovább, hogy sajtó alá rendezi szép lassan, fokról fokra Kálmán Lajos bácsinak a műveit. Így lesz a következő darab is, amelynek tehát Bizodalmas könyörgés a címe. Ez három zsoltárra épült kompozíció. Kálmán Lajos bácsiról annyit kell elmondani, tehát 1920-tól 1999-ig élt. Gyülekezetünknek orgonistája is volt, gyülekezetünknek presbitere is volt. Kecskemétvárosnak díszpolgára. Ő Kodály Zoltán szellemiségét továbbvívő zeneszerző volt. Az, hogy a zsoltárokból lehet csokrot kötni, az pedig abból fakadt, hogy ő népzenész is volt, és ha a népdalokból lehet csokrot kötni, akkor miért ne lehessen zsoltárokból is. Kompozícióiban előtte még annyit szeretnék elmondani, hogy a következő darab ősbemutatóját nagy tiszteletű Pungur Béla vezette a Kecskeméti Végmihály énekkar élén. A kompozícióban, Kálmán Lajos kompozícióiban a modális és modern 20. századi harmóniák expresszív eszközei jellemzőek. Előttem van egy kép, amelyet nemrégen láttam, és ezt még tessenek elfogadni, mert ez egy nagy, óriási személyes emlék, amellett, hogy Lajos bácsira én is személyesen nagyon jól emlékszem. Az a fénykép is kifejezi azt, ami rá jellemző, hogy égni kell annak, aki gyújtani akar. Volt egy ilyen sláger a elmúlt 30 akárhány évben. Égni kell annak, aki gyújtani akar. Ő egy nagyon lánglelkű valaki volt, és a kép azt fejezi ki, ahogy átélt és ihletett pillanatot élnek át, vagy él át Lajos bácsi, méghozzá nem más társaságában, mint a fiatal, egész fiatal Itzés Mihály, és ifjabb Bartók Béla társaságában. Az a fénykép itt készült a Tudomány és Technika háza előtt, illetve hát a Mikrokozmosz emlékmű közelében. Addig, amíg én fölmegyek, ezt a technikai szünetet használjuk ki arra, hogy énekeskönyveinkben kikeressük, vegyük kézbe énekeskönyveinket. A bizodalmas könyörgés három zsoltára, tehát a 31. zsoltár, erre lapozzunk rá, és magunkban is tudjuk követni. Tehát a 31. zsoltár, ennek az első és a 13. verse. Ha ezt bejelöltük, akkor az 57. zsoltára lapozzunk rá, és még a kompjúterbe tápláljuk be a 20. zsoltárt is, mert ez lesz a harmadik. Tehát 31., 57. és 20. zsoltár, bizodalmas könyörgés, zsoltár kompozíció orgonára és vegyeskarra, orgonál Kovács Levente, énekel a Református Egyházközség Kecskeméti Végmihály énekkara, jó magam vezénylek. ahogy a karzatról ide érkeztem, megcsapotta, vagy megütötte a fülemet a műjégpályának a hát nehéz jelzőt találni rá, milyen zenéje. Tehát a város polgárai milyen zenén nőnek fel, nem mindegy. Miért mondom ezt? Voltak zenei aranykorok, és voltak aranyhelyek. Ilyen volt például a Hanza városok szinte összessége a 16. században. Ilyen volt Amsterdam is, ahol egy nagyon híres és nagyon kitűnő zeneszerző, a billentyű zenének az igazi atya, méghozzá protestáns atya, Jan Pieterszoon Sweelinck fejtette ki szerte ágazó tevékenységét. Hogy mennyire fontos volt ő akkor a városnak, az azt is mutatja, vagy az is mutatja, hogy nem a templom, hanem a város szolgálatában állt, és a szerződése szerint naponta kétszer, reggel és este egy-egy órát kellett játszania. És az amsterdami polgároknak vasárnap délutáni foglalatossága volt, hogy miután jó ízűen elfogyasztották ebédjüket, kandallójuknál megmelegedtek, és így tovább, utána elmentek, hogy meghallgassák a város nevezetességét, Jan Pieterszoon Sweelinck-et. Mire épült Sweelinck-nek a művészete? Részben, a nagy részben a zsoltárokra. Mind vokális, mind pedig billentyűs téren nagyot alkotott. Most egy ilyen billentyűs darabot hallunk, méghozzá a nagyon közismert és szeretett 68. zsoltárunkra, lapozzunk is rá, hogyha felindul az Isten. Szeretném kérni, hogy énekeljük el. 68. zsoltárt itt és most énekeljük el, én is kérek egy énekeskönyvet, hogy jobban a fülünkbe cseggjen. Kezdő hangot is kaptunk, és hadd kérem, hogy álljunk fel hozzá, sokat ültünk, álljunk fel hozzá. Hugenották harci zsoltára. Hadd zengjen, mehet orgona kíséret is, és
hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen, minden ő ellenségi. És elfutamodnak széjjel, ő haragos színe elől, minden ő gyűlölői. Úgy elűzetnek hirtelen, mint a füst semmivé leszen. Elvész minden ő dolgok, mint vihasz olvad a tűztől, úgy az ő kemény színétől elvesznek a gonoszok.
Még a második felszakot tegyük mellé, mert ez nem evangélium, hogy elvesznek a gonoszok, tegyük mellé a másodikat rajta.
De az igazak mindnyájan örvendeznek nagy végságban, a kegyes Isten erőt. Még szívvel énekelnek, hogy ő kevés ellenségek, megszégyenült elveszett. Nagy örömmel az Istennek énekeljetek nevének, dicsérjétek, áldjátok, ki puszta földeken megyen, kinek neve erős Isten, őtet magasztaljátok.
Három variáció következik erre, a Vándor Cantus Firmusnak nevezzük azt, hogy hol a szoprán, hol a tenor, hol a basszus szólamban hallatszik a dallam. Tessenek helyet foglalni, tehát következzen Jan Pieterszoon Sweelinck, amsterdami orgonista, 68. zsoltára. Hát ezt a darabot nem lehet nem szeretni, és annyit szeretnék még mondani, hogy nem az amszterdami, hanem a kecskeméti polgárok igényformálására is minden szerdán délben, itt a templomunkban is felcsendül ez az orgona, kihasználjuk ezt a kitűnő hangszert, és szeretettel várunk mindenkit. Tehát minden szerdán délben néhány percre felcsendül a hangszer, szeretettel várunk mindenkit. Most ugorjunk egyet, a záró darabunk következik, de a liturgiának még azzal nem lesz vége. Szeretném, hogyha a következő darab meghallgatására készülve elénekelnénk a 342. dicséretet. Orgona kíséret nélkül 342-es dicséret. Ugyanis nagyon korán lesz az idén a húsvét, tehát nagyon korán lesz a nagybőjt is, és erre is segít minket készülni a következő ének 342. dicséret. Ennek a feldolgozására készülve az első kettő és a záró. Jézus, tehát 342-es első kettő és utolsó versét énekeljük.
Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek fennfüggő díja. Jézus enged hozzá térnem, veled hajlom, veled élnem. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemléllek, mert így gyógyulást remélek. Jézus enged hozzá térnem, veled hajlom, veled élnem. Engem bűnöst kérlek, ne hagy, halál rabját kínra ne adj. Sőt, ha eljő majd halálom, szent jobbodra engedj álmom. Jézus enged hozzá térnem, veled hajlom, veled élnem.
Köszönöm. A Salve Mundi Salutare kezdetű régi latin himnusz után. Tehát ez a ilyen módon kötődik korokon átívelő ének, passiós ének, így ihlette meg Johann Sebastian Bachot is, következzék tőle, tehát a Sei gegrüßet Jesu gütig, Jézus világ megváltója, korálpartita. A korálpartita az egy hatalmas műfaj, olyan a léptékét ahhoz lehet nem talán hasonlítani, hogy a témánál maradjunk mondjuk, mint Munkácsi Mihálytól a híres trilógia. Nem baj, ha a szemünk előtt van végig ez is. Tehát a 12 variáció Jézus kínszenvedését, meggyalázását, a kigúnyulást, a korbácsolást, a tövis koronázást fejezik ki drámai módon. Lírai variációk a tanítványok együttérzését, könnyeit, az utolsó előtti variáció talán Mária fájdalmát dolgozza föl ária formában. Bach tehát az ismert népének dallamát hol kiemelve, hol díszítve, hol elrejtve használja föl. Az előbb nagyon egyértelmű volt mindig a dallam, csak a hangmagasság, tehát az oktáv, a láge változott, tenor, basszus, és így tovább. Bach úgy el tudja rejteni a dallamot, hogy ember legyen a talpán, zenész legyen a talpán, aki azt felismeri, de higgyük el, hogy végig ez következik. Az utolsó variáció az egy különlegesség. A szerző az előírása szerint, a szerző előírása szerint az orgona teljes hangerővel szólal meg, nem mást fejez ki ezzel, mint hogy ő egybe látja, tudnék Bach, egybe látja a nagypénteket és a húsvétot, tehát itt már a feltámadást és a megdicsőülést is megzengeti. Tehát Bach Jézus világ megváltója korálpartita. kérem, hogy az a záróéneket, majd pedig azt követően az áldást állva hallgassuk meg, illetve énekeljük el. A 192. dicséret a záró énekünk. 192. dicséret, adj békességet, Úristen, a mi időnkben a földön. 192. dicséretet kíséret nélkül énekeljük el. Az első sor elhangzása után kapcsolódjunk be a második zenei sornál.
Adj békességet, Úristen, a mi időnkben a földön, mert nincsen nékünk több senki, bajvívunk és hadakozunk, hanem csak te, Úristen.
Az áldásvétel előtt engedjék meg, hogy megköszönjem a gyülekezetünk nevében is, és mindannyiunk nevében azt gondolom, Kovács Levente orgona művész szolgálatát, illetve a kecskeméti Vég Mihály énekkar szolgálatát, a gyülekezeti énekkarunk szolgálatát, és végül, de nem utolsó sorban Mikesi Tibor kántor úr munkáját itt az Isten tiszteleten karvezetőként és mint aki végigvezetett bennünket ezen a zenei zarándoklaton. Nagyon hálásak vagyunk ezért, és persze rengeteg sok szervezői munkáért, ami együtt járt azzal, hogy az Isten tisztelet létrejöhetett. Köszönjük, hogy a részesei lehettünk, és köszönjük, hogy itt voltak, eljöttek. Isten áldását fogadjuk. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen.